Sziasztok! A Politikai Pilóta Podcast 7. adását halljátok. Zsigó Dávid vagyok, és itt ülnek velem Zulik Ákos.
Sziasztok!
És Kárpáti András.
Sziasztok!
Ahogy mindig, most is a hazánkat érintő politikai témákat vizsgáljuk meg eltérő nézőpontokból. Tanulni szeretnénk egymástól, és új gondolatokat, felismeréseket felfedezni együtt, veletek, hallgatókkal. Ezt az adást 2024. november 1-én délután vesszük fel. Témáink apropóját adják, hogy az USA napokon belül új elnököt választ, a magyar kormány 21 pontos akciótervvel készül a gazdaságunk élénkítésére, aminek kapcsán beszélünk a populista kormányok gazdasági teljesítményéről is. Kezdjük az amerikai elnökválasztással. Egyrészről zajlik a kampány utolsó hetének kommunikációs őrülete, a demokrata oldal csúcsra járatja, a Trumpot rasszistának és nácinak bélyegző kommenthadjáratot. Trump ott tartott a záró kampánygyűlését, ahol 1939-ben az amerikai náci párt tartotta, ami érdekes lenne, ha ez a hely konkrétan nem a világ első számú rendezvényközpontja lenne, a Madison Square Garden, ahova 2015-ben Ferenc pápa látogatott el. A demokraták stratégiáját jól mutatja, hogy a női szavazók abortuszhoz való jogának megtartása mellett a fő üzenet, hogy Trump veszélyt jelent az USA hegemon szerepére és demokráciájára, amit az olyan üzenetekkel támasztanak alá, mint a pár hete megjelent újságíró legenda Bob Woodward állítása, miszerint Trump narcisztikus, hiú, öntelt és manipulálható, amivel Putyin visszaélt és vissza fog élni a jövőben is. Bár ezek az üzenetek sokakhoz elérnek, de úgy tűnik nem képesek előnyt biztosítani Harris számára a versenyben. A Trump kampány pedig teljes gázzal nyomja a volt elnök média jelenlétét, azt, amiben Trump mindig is a legjobb volt, azaz a felhajtás generálását. McDonald's-ban jelentkezik be, a világ első kriptohatalmának tervezi megtenni az Egyesült Államokat. A fehér felsőbbrendűséget hirdető Proud Boys arany-fekete színeire festett magasapkában szerepel, és hosszú öntömjénező interjút ad a legnagyobb fiatal férfi hallgatottsággal rendelkező amerikai podcasternek, Joe Rogannek. Nekem egyrészről az érzésem, hogy Trump már nem olyan izgalmas és meglepő, mint 16-ban volt, de továbbra is képes irányítani a közbeszédet, a figyelmet azzal, hogy megdöbbentő, sokakat felháborító jeleneteket kreál, és az látszik, hogy míg Harris ugyanúgy esélyes a mindent eldöntő billegő államoknak a megnyerésére, a momentum most Trumpnál van, ő is áll jobban. Nekem az a megérzésem, hogy ő fog befutni elsőnek. Ti mit sejtetek a kampány utolsó hetének alakulása alapján, és mit jelent a világra nézve, ha Trump nyer újra?
Szerintem a Trump fog nyerni. Szerintetek?
Mi mondtam?
Szerintem egészen látványos Trump előnye, úgyhogy én is ezt gondolom.
Amúgy szerintem a médiában mindenképp, meg én is azt gondolom, hogy a kampánya neki sikerült jobban, és ez számomra amúgy igazából teljesen érthetetlen, hogy miért történik az, ami történik. Mindenki számára ilyen, igazából teljesen nyilvánvaló, ugye Amerikában egy elég fura választási rendszer van, abban az értelemben, hogy ez a hat állam dönti el, amiből négy, ez a rozsdaövezeti Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, és nem jut eszembe most a negyedik, de hogy, és akkor még van Arizona, Nevada, ami meg ott a déli határ mellett van, ez ugye egy másik régió, meg még van Georgia, amit meg tudott nyerni Biden, de hogy a lényeg az az, hogy a elmúlt, nem tudom, 20-30 év vesztesei fehér munkásosztály fogja most ezt a választást eldönteni. Minden más ilyen nagyobb szavazói csoportnál viszont egyértelmű az, hogy kikre fognak szavazni, és a fehér munkásosztályon belül is, hogy a férfiak, mert nők azért jelentős számban elsősorban hogy az abortusz miatt véletlenül a demokratákra fognak szavazni. Szóval egyértelmű, hogy mi a választásnak a tétje, egyértelmű az, hogy kiket kell meggyőzni, és nagyon egyértelmű az, hogy mivel nem lehet őket meggyőzni. Na,
szerinted mi a választás tétje?
Mi a választás tétje? Hát a félelem és a düh közötti választás. Én azt gondolom, hogy...
Kiki.
Kiki. Én azt gondolom, hogy a birodalom bukásra van ítélve, és az, hogy ez a hanyatlás és az követő bukás hogy fog végbe menni, erről szavaznak elsősorban az amerikaiak. Van a Trump düh, hogy mérgesek vagyunk, elégedetlenek vagyunk, elegünk van abból, ami most történik. Én azt gondolom, hogy a Trump látszott megoldásokat kínál erre, meg nagyon sokszor ilyen egészen vad ötleteket, mert például, hogy a töröljék el a jövedelemadót Amerikába, és helyette vámokkal helyettesítsék, de hogy lényegében ez a dű. A Harris kampány pedig a félelem. A félelem attól, hogy mi fog ezután jönni, hogyha ennek vége. És ezért próbálják ezt a Trump veszélyes a demokráciára, elveszítjük a hegemon szerepünket, tralala. Tehát ők pedig a félelemkeltéssel próbálják ezeket az embereket meggyőzni. Ahelyett, hogy arra fókuszálnak, és ez az, ami számomra teljesen érthetetlen, hogy szerintem a kezükben vannak a jó lapok. Tehát, hogy azért a Biden elnöksége alatt rengeteg olyan dolog történt, ami ha nem is javította szignifikánsan a kapitalizmus veszteseinek a helyzetét, azért valamennyit javított rajta. Például az inzulinárak, például a Build Back Better-nek a története, infrastruktúrális beruházások, például az afganisztáni kivonulás, és még egy csomó ilyet tudnék mondani, és valahogy ezekről nem beszélnek. Tehát, hogy ezekről szó sincs.
Ennyire eltávolodott a politikai közbeszéd a hétköznapoktól, vagy valahogy pont a hétköznapokra reagál ez a kampány?
Nem, szerintem nem reagál a hétköznapokra, és ennek szerintem az egyik legfontosabb ok, hogy a Kamala egy borzasztó média szereplő, tehát hogy nem képes egy interjút adni, nem képes értelmesen elmondani ezeket a dolgokat. A Tim Walz például szerintem sokkal jobb ebben, és ő valamennyire tolja is, tehát hogy neki sokkal több olyan videója van, meg olyan tartalmat csináltak, hogy szereli az autóját, meg videójátékozik, ahol egy ilyen hétköznapi átlagembert ábrázol, a Kamala nem, semmilyen szinten nem tudta ezt az imidzset megjeleníteni, nem egy valaki, aki az átlagembert tud kapcsolódni, ellentétben a Trumppal, aki meg, tehát a Kamala az nem született milliárdosnak a Trumppal szemben, és mégis a Trump állott a McDonald's-ba, a Kamala dolgozott a McDonald's-ba, és mégis...
Állítólag.
Állítólag, igen, tehát és mégis arról szólnak a hírek, amit az Ákos is mondott, hogy dolgozott vagy nem dolgozott, a Trump meg elment a McDonald's-ba, meg elment a Joe Roganhez, 4 óra alatt 10 millió megtekintés, vagy valami ilyesmi számok voltak ezen. Kamaláik, nem, nekik nem fért bele. Ők nem bírtak elmenni Texasba, nem ért rá az elnök jelölt, hogy a...
Joe Rogan hívta.
A Joe Roganék hívták, így van. De nem tudtak megegyezni. Tehát, hogy hibát-hibára halmoztak, szarul lőtték be az üzeneteket. Az egyetlen dolog, ami tényleg még megmentheti őket, hogy az amerikai nők annyira berágnak ezen az egész abortusz történeten, hogy még így is meg tudnak nyerni
nagyon izgalmas ilyen államokat. A statisztikákat, amik a férfiak, nők arányát mutatja a demokrata, a republikánus párt szavazók között. A nők jellemzően demokrata pártiak, a férfiak jellemzően republikánus pártiak, és ez legkimondottabban, legláthatóbb a fiatalok 30 év alatti a körében.
Ez a legérdekesebb, hogy tradicionálisan a fiatalok mindig progresszívak voltak. A fiúk is, a lányok is. És most ez nagyon megváltozott. Fiatal férfiak, egyértelműen többségében Trump pártiak.
Nekem van egy átfogó elméletem, és a kiinduló pont ehhez az, hogy 2024-ben nem 2016-ban vagyunk. Szerintem nagyon sokszor elfelejtjük már a mélyén a dolgoknak, hogy azok az establishment konszenzusok, úgy fogalmaztál, Dávid, hogy megdöbbentő dolgokat csinál Trump, meg sokakat elborzasztó dolgokat, nem az elborzasztó szót használtad, de szerintem ma már nem borzaszt el olyan nagyon sok embert, amit Trump mond, sőt, igazából legitim részévé vált a Trumphoz kapcsolódó megkérdőjelezése rengeteg olyan dolognak az amerikai kultúrában, amit az establishmentek adottnak vettek. És adott esetben ma már nem lehet visszanyúlni egy olyan közös ponthoz, amit felborít Trump. Ugye Trumpnak éppen sikerült ezt felborítani 2016-ban is. 2016-ban sem az illemmel, hanem az illem megkérdőjelezésével lett ő elnök. És 2024-ben pedig már igazából egy olyan világban élünk, ahol ugye válságokon mentünk keresztül. Véget ért a 2010-es évek nagy gazdasági növekedési története. Háborúk vannak, járványok vannak, folyamatos gazdasági bizonytalanság korában élünk, lényegében világszerte. És az amerikai társadalom is nagyon-nagyon sokat alakult ebben. És kiemelném azt az elit intézményt, ami a legtöbbet alakulta talán, az pedig a média. Tehát a média szerintem az elmúlt 10 évben tovább vesztett jelentőségéből. Ugye ennek az erodálás...
A mainstream médiára gondolsz.
A mainstream médiára gondolok, és ehhez képest az alternatív média fogyasztási szokások felemelkedésére. Tehát az történt, hogy az elmúlt 20 évben a közösségi média felemelkedésével kialakult egy teljesen új logikája a tartalomfogyasztásnak. A régi nagy médiumok ehhez nem, vagy csak későn tudtak illeszkedni, és szokatlan számukra, hogy felemelkedtek olyan platformok, ahol más csomagolásban, más módon megvilágított tartalmakat lehet fogyasztani. És igazából az elmúlt években meg ugye olyan permanens kríziseket éltünk meg, amik meg nem csak a mediatizáció, hanem a valóság szintjén is megkérdőjelezték az elitnek a válaszait. Megkérdőjeleződött az, hogy jól csinálja-e Amerika a háborúit, megkérdőjeleződött az, hogy jó helyre költi-e a pénzét, ugye erről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor, elég hosszan. Megkérdőjeleződik az, hogy az elit az megfelelően menedzseli az állami ellátórendszereket. Megkérdőjeleződik az, hogy egyébként a politikai rendszer úgy általánosságban az emberek érdekeit szolgálja-e. Miközben erre reagálva a média, igazából a mainstream média nem az eredeti dolgát végezte, hanem egyre inkább beszorul egy olyan pozícióba, hogy az elitnek az álláspontjait és igazából az intézményes választásait akarja megvédeni úton, útfélen, és az igazságkeresés így nagyon-nagyon durván háttérbe szorul. És amikor azt látjuk, hogy igazából a legnagyobb tévécsatornáknak, a legnagyobb újságoknak az elsődleges feladata az, hogy koordináltan kiálljanak egy pártnak a választásai mellett, az, hogy egyébként az állami bürokráciák, szövetségi szintű titkosszolgálatok és egyéb állami aktoroknak a befolyása egészen nagy a médiában. Ugye megpróbálják befolyásokat kiterjeszteni a közösségi médiára is, az hol sikerül, hol nem sikerül, de a mainstream médiában meg ez általános. És azt látjuk, hogy a mainstream média sugároz is egy képet, ami egész egyszerűen mára mind kulturálisan, hiszen nem 16-ban vagyunk, hanem 24-ben, mind gazdaságilag, meg politikailag eltér attól a világképtől, amit az amerikai emberek milliói érzékelnek. Én azt gondolom, hogy ez nem csak munkásosztálybeli jelenség, nem csak férfi jelenség, nem csak fehér bőrű lakosság körében van ez a jelenség. Nyilván vannak csúcspontjai demográfiailag ennek a maga mozgalomnak, hogyha így fogalmazunk. De összességében szerintem alapvetően egy kulturális pillanat tolódott el 2024-re. Azt gondolom, hogy kicsit hasonló dolog történik, mint ami a 70-es évekről, a 80-as évekre történt a világban, meg egyébként Amerikában is. Tehát amikor megjött ez a nagy piacpárti, meg konzervatív fordulat, a Thatcheri, meg a Reagani forradalommal, akkor volt egy ilyen nagy hangulateltolódás a világban. Ugye most a tartalma ennek tök más. Most pont a neoliberális konszenzust bontjuk le csomó szempontból, meg más szempontból egyébként bizonyos liberális, kulturális konszenzusok kérdőjeleződnek meg, és mert nem tudnak úgy érvényesek lenni, mert nem adnak jó választ a kornak a kihívásaira. Na és ebben a szituációban megtörtént egy évtized alatt egy ilyen zeitgeist átalakulás. Egész egyszerűen ez a korszellem már nem fogadja el adottnak azt, ami a tévéből, meg a rádióból, meg az újságokból jön. Van egy radikalizálódó baloldal, van egy radikalizálódó identitáspolitikai, kulturális lifestyle baloldal, és van egyébként ennek egy ilyen intézményes hídja, ugye a centrista, neoliberális, korporatista, vállalati, demokratapárti intézményrendszerrel. És azt látjuk, hogy ezért ezeknek a eredetileg centrista intézményeknek a kulturális javaslatai, meg az a amit a nyelvben, amit a szabályokban, amit a viselkedésben, amit a kultúrában rá akarnak húzni az amerikai embereknek a működésére. Ahogyan az érdemet fölváltja például az egyetemeken a diverzitásnak a szempontja. Ahogyan a különböző diverzitási és inkluziós szempontok fölülírnak rengeteg fajta érdemelvűségi szempontot az amerikai társadalomban. Ahogyan ehhez kapcsolódóan rengeteg kultúrharcos kérdés előtérbe kerül, az megosztó. És ez a megosztóság, ez egy évtized alatt most már nem megosztósággá, hanem egy ilyen elég széles bázisú társadalmi ellenreakcióvá alakult át. És ma szerintem ilyen értelemben egy ilyen kulturális momentum a jobb oldalon van, mert azt mondja, hogy moderáljuk, állítsuk meg, vagy legalábbis mérsékeljük ezeket a kulturális átalakító tendenciákat. Ez nem az elitből fakad, hanem alapvetően a széles népbázis. És azt gondolom, hogy ez a Trump jelenségnek a kulturális bázisa, ez az ilyen mérséklő népi szentimentum, hogy itt nem lehet mindent átalakítani a kultúránkban, nem lehet az összes viszonyulásunkat megkérdelezni, csak azért, mert ezt egy társadalom átalakító baloldali elit úgy akarja. Szerintem ez az első része a történetnek. És itt rengeteg alkérdésbe belemehetünk, meg megbeszélhetünk egy csomó szakpolitikát, meg egy csomó kulturális dolgot, ahol lehetnek szofisztikált véleményeink értelmiségiként beszélgetve. De észre kell vennünk, hogy a szélesebb társadalmi bázis egyébként sokszor a közösségi média erejével, sokszor a humor erejével, a mémeknek az erejével, az Elon Musk által visszavásárolt Twitternek az erejével egészen egyszerűen fölépített egy másik áramlást. A podcastok világa, a Joe Rogan világa fölépített egy másik fajta hozzáállást ezekhez a kulturális kérdésekhez. Akár jó az, akár nem. Megnézhetjük egyenként, de azt gondolom, hogy azért ennek van egy érdeme, mégpedig az, hogy nagyon sok radikális és veszélyes átalakító tendenciát is meg tud fékezni egy ilyen népi válaszreakció. Azzal együtt, hogy nyilván a Twitteren is vannak már őrültebb dolgok, hogy a bugyraiba belenézünk, tehát nem azt mondom, hogy itt minden szép és jó, de azt látom, hogy ez összességében egy mozgalomként sikeres volt abban, hogy egy ilyen vók átalakulás, hogyha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, megfékezzen, legalábbis a széles társadalmi elfogadottság szintjén. Na most ami a probléma, hogy az elit meg ennek fényében tovább radikalizálódik. És amikor a Kamala kampány problémáit nézzük, akkor szerintem egy kicsit arról is beszélünk, hogy ez a Kamala kampány ugye szeretne egy ilyen nagyon középutas, józan, megfontolt, mérsékelt benyomást kelteni. Ugye a Tim Walz választás is.
Ez sokáig sikerült is amúgy például, amikor a tévévita volt a Trump és a Kamala között.
Persze, tehát vannak média pillanataik, amikor sikerül azokat a beállításokat elkapniuk, amiket szeretnének megmutatni. De összességében nem tudnak egy koherens, hiteles képet fölépíteni. Ennek egyébként sok szempontból az az oka, hogy szerintem tartalmilag nem tudnak egy általánosan könnyen befogadható, sokak által kedvelhető választ adni. És igazából egyre inkább lehullnak azok a narratívek, amikor a másikat akarják démonizálni, és kiderül, amikor Trump elmegy a podcastokba, kiderül, hogy kicsit máshogy beszél, mint amit a demokraták mondtak. Amikor J.D. Vance elmegy a podcastokba, kiderül, hogy ő nem egy akkora virdó, amit folyamatosan próbáltak súlykolni belénk az emberek. Ott van a Tim Walz, a jó arc tesi tanár karaktere, akit ugye megalkottak a demokrata párti laboratóriumokban, vagy hát előszedtek a középnyugatról. És itt van Tim Walz, tényleg megcsinálja ezeket a nagyon amerikai nagypapa hangulatú videókat az autószerelésről, de amikor bemegy vitatkozni J.D. Vance-el a tévévitába, akkor bizony leszerepel, akkor nincsenek válaszai azokra a kérdésekre, amikre J.D. Vance kifejtett hosszú válaszokat tud adni. Tehát ilyen értelem azt gondolom, hogy mind a politikai kampánynak a narratív szintjét, mind pedig egy általános kulturális momentumot nehezen kontrollál már az az elit, ami nincsen interakcióban abban, hogy szélesebb tömegek mit szeretnének. És egész egyszerűen csak azzal a felső középosztállyal van kapcsolatban szerintem kulturális szempontból ma ez a demokrata párt, ahonnan alapvetően az elit bázisát meríti. És próbálja megszerezni az össztársadalmi támogatottságot néhány kiemelt ügyön keresztül. Nem látom ezt felépítetnek ma, és nyilván nem látom a személyiségeket sem erősnek, akik nekifutnak ennek a kampánynak, kezdve Kamala Harris-szel. Ettől függetlenül nem gondolom a meccset lejátszottnak, tehát azt gondolom, hogy ez egy szoros és izgalmas választás lesz kedden. Összességében, vagy hát már zajlik is, és összességében azért Amerikának annyira színes és változatos és átalakuló egyébként a demográfiája, hogy itt nagyon sok mindent meg lehet nézni. Tényleg érdekes lesz az, hogy mennyire működik Trumpnak az a narratívája az abortusz kapcsán, hogy ő ugye a szövetségi szintről ezt az állami szintre szeretné helyezni, mennyire ment át ehhez képest a demokratáknak az állítása, hogy Trump be akarna tiltani, ugye nem igaz, de ettől függetlenül van itt egy ilyen distinkció. Meg van egy csomó alapkérdés, amit majd meglátunk, hogy hogyan fogadtak be összességében az amerikai választók. Ezt nem gondolom lefutott meccsnek, de azt gondolom, hogy van egy ilyen kulturális momentum, amit az elmúlt években megfigyelhettünk, és most kicsúcsosodni látszik, hogy Trump már nem megdöbbentő, hanem egész egyszerűen csak egy ilyen popular rockstar Amerika 80-as évek hangulatot próbál hozni, és így sok ember számára befogadható. És erről szólt a McDonald's-es jelenet, erről szólt a kukásautós jelenet szerintem, erről szólnak azok a képek, amik őt egy ilyen, tényleg egy ilyen új, régeni fénybe vetítik. Azzal együtt, hogy az, hogy tartalmilag ez hol fog vezetni, ezt nem tudjuk. Ami meg a birodalomról elmondani való, szerintem pedig az, hogy a birodalom itt van velünk, és erős. Annak ellenére, hogy látjuk a gyengülését, egy csomót beszéltünk itt a különböző repedésekről, dilemmákról, töredezésekről, belülről, kívülről, globális versenyben, de azért ez a világ legerősebb hatalma rengeteg erőforrással. Én nem gondolom, hogy ilyen defetista módon meg lehetne közelíteni a dolgot, hogy itt kétféle hanyatlás között kell választani. Itt most egy nagy hatalmi verseny korába léptünk be, ahol már van ugye úgynevezett ilyen peer competitor Amerikával szemben, és ezeket a peer competitorokat kell neki valamilyen módon jól kezelnie, elsősorban Kínát persze, de ez nem jelenti azt, hogy ő neki egyértelműen lefelé megy a csillaga, de kell neki egy fordulat, meg egy megújulás, ugye great again, ez az egyik álláspont, ami a Trump kampányból is kicsúcsosodik.
Az, amit mondtál, a életstílus baloldal és marxista baloldal és centrizmus.
Marxistát nem mondtam, de
marxistát
vannak
köztük. Nem, csak
vannak
munkáspárti.
Azt látom a jacobinos meg Democracy Now-os baloldalba, hogy az ugyanúgy kritizálja a demokrata párt mainstream vonalát is, mint ahogy a kritizálja a Trump rasszizmusát, vélt rasszizmusát. Meg a demokrata párt és az elit viszonya az, ami nekem bizonytalan, hogy itt milyen gazdasági elitről, politikai elitről, vagy arról a 90-es évekre jellemző amerikai hegemon, neokon elitre gondolunk ebben az esetben, aminek a demokrata párt máig az őrzője, és aminek a régi republikánus párt is az őrzője, és ezt váltotta fel Trump. Itt az elit baloldal centrizmus viszonya az, ami nekem kérdéses, abban, amit mondtál, hogy az vajon hogy néz ki. A másik pedig, ami összeállt abban, amit mondtál, hogy ez azért egy corporate média kudarc, ami az elmúlt 10-15 évben történik az Egyesült Államokban, nem képes ellátni azt a szerepét, azt a negyedik hatalmi ág ellenőrző szerepet, amit a médiának el kell látnia a különböző érdekek, összefonódások miatt, de akkor miért nem nyert folyamatosan a CNN, a MSNBC, az ABC és sorolhatnánk által támogatott, éppen mindig támogatott, jellemzően akkor talán demokrata elnökjelölt a 2016-os vagy a social media előtti időszakban. Ott valahogy ellátott egy ilyen őrző szerepet, és képes volt a váltógazdaság fenntartására a corporate média, és ez változott meg.
Bonyolult. Én azt gondolom, hogy a corporate média alapvetően ugye erodálódik, ezt a szót is használtam, tehát nem egy pillanat alatt veszítette el a teljes hitelességét. Ma is nagy ereje van, ne félreértés ne essék, tehát nagy nézettségekről, nagy kapitalizációról, hatalmas platformokról beszélünk, de a hitelessége szerintem csorbult az amerikai átlagembernek a szemében, és egyébként meg ugye egyre több alternatív fogyasztási mód nyert teret, ahol egészen más keretezésben lehet fogyasztani a híreket. Egészen sokszor az ő dolgaik meg is kérdőjeleződnek.
Akkor csak egy kérdés, hogy ezt a kapuőr szerepet, amit sokszor hajlamosak vagyunk a médiára, a kapuőr szerepet ellát, ha valaki a nyilvánosság előtt, hogy oda pimjehessen be. Ezt el kell látnia valakinek, és ezt elláthatja egy blog is, elláthatja, vagy...
Ezen én sokat gondolkodom, és egy hálás értelmiségi téma. Annyit tudunk, hogy a kapuőr szerepek leomlottak. Tehát most nem szeretném megválaszolni azt, hogy milyen kapuőr kell, meg milyen kapuőr nem kell, de leomlottak. A közösségi média megteremtette annak a lehetőségét, hogy viszonylag könnyen piacra lehessen menni alternatív fogyasztási alternatív tartalmakkal és alternatív közönségeket lehessen hozzá találni. Nyilván ennek is megvannak a saját hatalmi dinamikái, fogunk is, meg már beszéltünk is ezeknek a platformoknak a saját koncentrációs erejéről, de összességében be lehet menni új gondolatokkal. Nyilván egy platformnak meg egy algoritmusnak kiszolgáltatottak leszünk, de összességében azért azt látjuk, hogy nagyon diverzifikálódott a tartalomfogyasztás Amerikában is, meg a világban is egyrészt. Másrészt meg egyébként 2016 már a közösségi médiának a forradalma volt, tehát az már akkor is megvolt, hogy a közösségi média nagyon átalakította ezeket a rutinokat. 8 évvel később meg azt mondjuk, hogy business as usual, tehát most már csak a kulturális eszkalációt látjuk ugyanazokon a platformokon. Amit itt a marxista kitételre értettetek, szerintem van radikális baloldali gazdasági gondolkodás is, ami felemelkedőben Amerikában, meg van radikális baloldali ilyen kultúr, identitáspolitikai gondolkodás is, ez meg még inkább elterjedt formában. Ugye sokan számos alkalommal belekerültem már ilyen vitákba radikális baloldaliakkal, hogy akkor az identitáspolitikát ők nem is tekintik radikális baloldalinak. Elnevezési kérdés, most szerintem ebben nem menjünk bele. Valóban ezek más válfajai ugyanannak. Én nem a Jacobin magazin szép tipográfiával megírt érdekes intellektuális kalandozásaira, amik szerintem általában téves filozófiai konklúziókat vagy gazdasági konklúziókat vannak le. De én nem ezekre a marxista kis műhelyekre gondoltam. Én arra gondoltam, hogy általánosságban a demokrata párton belül azért sok szempontból egy radikalizálódó tendenciát láttunk a politika szintjén is, és emögött nyilván vannak azért különféle bázisok. Van az identitáspolitikai bázis, illetve vannak azok a gazdaságpolitikai ötletek is, amik egészen sokszor bejönnek a képbe, daraboljuk föl a vállalatokat, alakítsunk át piacokat, tiltsunk be ezt, tiltsunk be.
Fizessenek a gazdagok.
Szorítsuk ki a
De hogy közben meg az elittel is szövetségben van ugyanez a demokrata
Igen,
párt.
Tehát hogy ezek ugye bonyolult összefüggések, és ugyanez a demokrata párt, viszont szeretne mégiscsak egy korporát status quo-t is fönntartani, és szerintem ebbe egy kicsit lavírozik is, mert nem tudja, hogy mikor álljon ilyen nagyon radikális átalakító kísérleteknek az élére, és hogyan tudja egyébként fenntartani a saját establishment bázisát, ami egyébként összefonódik a nagy vállalatok, a Fortune 500 vállalatoknak egy jó részének a H-osztályaival, meg egyszerűen a C-level vezetőivel, ott nagyon sok a donor átfedés, nagyon sok befektető támogatja őket, nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon kiterjedt elit társadalmi
intézmény. Nem ezek a lobby intézmények azok, akikről köztudott, hogy mindenki, minden pártnak szinte centre ugyanannyit fizetnek választások nem előtt, lobby tevékenység
Ez címen, nem teljesen igaz, hogy centre ugyanannyit fizetnek, mindig megvannak az arányok. Szerintem sok helyen az van, hogy valamennyit adnak a republikánusoknak, és sokkal többet adnak a demokratáknak. Másrészt meg szerintem, amit mondjuk a korporát Amerikában látunk, kulturális politika szempontjából azért az, hogy ott egészen egyszerűen a demokrata baloldali felfogások
De ne haragudj már, Ákos, a világ leggazdagabb embere a Trumppal egy színpadon.
Ő a lázadó, tehát az Elon Musk a...
De a világ szemben... leggazdagabb embere nem lehet egy lázadó.
Dehogy nem. Tehát arról van szó, hogy van az amerikai elit osztály, és az amerikai elit osztályon belül van egy szűk kisebbség Elon Musk vezetésével, a kaliforniai tech milliárdosok szűk körével, meg néhány egyébként keleti parti pénzember beszállásával, akik szembe mennek a kulturális konszenzusról. Egyébként tudj, itt a Peter Thielről, az Elon Muskról, a David Sachsról beszélünk.
A Koch testvérekről.
Bocsánat.
A Tucker Carlsonról, aki szintén egy ugye dollármilliárdos, és egy valami Frozen Food Empire-nek az örököse, a olajmágnásokról, a Trumpnak a kabinetjében hány milliárdos volt, a Rex Tillersontól kezdve, meg mit tudom én. Most figyelj, Ákos, tehát hogy szerintem az nem igaz.
Nem erről beszélünk, nem ez a téma. Tehát arról van szó, hogy vannak gazdag emberek a republikánus pártban, az amerikai jobboldalon, hát hogy ne lennének? Nem ez a kérdés. De hogy összességében a kulturális konszenzus, a korporát Amerikában, meg az intézményesült Amerikában az alapvetően egy baloldali konszenzus. Ha megnézel a DEI szabályokat, megnézed azt, hogy mi történik a nagy egyetemeknek a támogatói körében, stb., az alapvetően mégiscsak ezt a demokrata kulturális konszenzus hozta, ami egyébként repedezik, és sokan állnak át a jobb oldalra. Például a bizonytalanság kapcsán is, ami mondjuk a palesztin-izraeli konfliktusok meg az ahhoz kapcsolódó tüntetések kezelésénél kialakult. Ez is egy olyan dolog, ami egyébként több nagy támogatóját a demokrata pártnak átnyomta a jobb oldalra. És vannak még ilyen kulturális mozgások az eliten belül is, de azért alapvetően szerintem számosságban szűkebb körök azok, akik a republikánus pártot támogatják a mai formájában. Ugye ez az új republikánus párt, ez a maga republikánus párt, amit Donald Trump kialakított, a szembe megy rengeteg olyan elit konszenzusos dologgal, amit a régi neokon versus demokrata politikai pingpongban igazából beállva tudtak kezelni a szereplők, és a Koch brother tudta, Koch testvérek tudták támogatni a jobboldali politikákat, a Soros György meg tudta támogatni a baloldaliakat, és ez teljesen rendben volt, meg minden volt rengeteg üzleti kör mind a két oldalon. Ez most nem teljesen így van, ez most egy kicsit átalakult, és mozgásban vannak ezek a dolgok, de alapvetően azért a maga mozgalom az eliten belül egy lázadást fejez ki. Egyébként a felső középosztályon belül is egy kisebbségben van ez a maga mozgalom, és igazából a társadalom lejjebbi rétegeiben van az, ahol, amire megépíteni tud bázisként. Szerintem ez a aránya a dolgoknak a jobb oldalon, a bal oldalon meg egy kicsit más az aránya, kicsit talán inkább ilyen görög váza alakú.
Azt biztosan tudjuk, hogy a demokrata és a republikánus párt is nagy gyűjtő és olvasztó tégelye különböző nézőpontoknak. Andris?
Én egyáltalán nem értek egyet azzal, amit az Ákos mondott. Azzal egyetértek, hogy ilyen kulturális elit konszenzust képvisel a demokrata párt, de az, hogy az amerikai társadalomnak a legteteje, a top 1%-a az túlnyomóan demokrata lenne, az viszont szerintem egyáltalán nem igaz. Nézzük meg azt, hogy amikor Trump elnök volt, akkor mondjuk az adószabályokat hogyan alakította át. Csinált egy...
Top 1%-ról beszélt, tehát nem ugyan...
Hanem a top milliárdosokról?
Akkor, a milliárdosokról is beszéltem, meg az intézményekről mögötte, jó, meg a felső középosztály, tehát az egész establishment konszenzusról beszéltem, és ebben van
szerint. Ezt az establishment konszenzust, ezt... Én mindig úgy értem, hogy a 90-es évekre jellemző neokon, globális szuperhatalom státusz fenntartása, ez az elit konszenzus az Egyesült Államokban. Te mit értesz alatt?
Ez egy cél volt az, hogy hogyan tartják fenn, azon vitatkoznak azért ma is, hogy hogyan maradjanak szuperhatalom, tehát ezt talán nem kérdőjelezi meg se a jobb.
De mi az elit konszenzus most?
Hát most szerintem leomlott ez a konszenzus, de alapvetően a nagyobbik része az benne volt egy olyan úton, ami ugye ez az intervencionista külpolitikára épített, erre a folyamatos belső reformra, ami ez a lényegében egy ilyen liberális, baloldali társadalom átalakító, kulturális státuszkó, evolválódó kulturális státuszkóra épített, tehát ez a diversity and inclusion ideológia, lényegében a diverzitás az érdem elé kerül.
Az elit a kultúrharcnak a vókoldala.
Az elit a kultúrharc vókoldalát felkarolta, és embeddelte, vagy kooptálta, úgymond ezekbe az intézményekbe.
Ez teljesen igaz. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, és amire mindenképpen szeretnék visszatérni, az, hogy viszont a Trump meg a republikánus párt nagyon nyíltan képviselik a leggazdagabbaknak, akik, értem, az elitnek csak egy része, tehát hogy nem a harvardi professzoroknak, de hogy a leggazdagabbnak az anyagi érdekeit. Most is az egyetlen dolog, amit megnéztem abból, hogy milyen policy proposal-ök vannak, hogy szintén a demokraták emelnék a gazdagok adóit és csökkentenék a szegényekét, a Trump mindenkiét csökkenteni, amivel ugye nyilvánvalóan a leggazdagabbak aránytalanul sokkal jobban járnának. Tehát így szerintem ez az egyik, hogy az, hogy a milliárdosok hogy osztanak meg, hát valamennyire szerintem egyenlően, tehát nem hiszem, hogy olyan nagy eltérések lennének a között, hogy ki mennyi super PAC money-t kap, de itt most visszatérnék először a legelső dologra, amit mondtál, ami az, hogy a permanens válságok korát éljük, és ez Amerikában sokkal nyilvánvalóbb, mint mindenhol máshol. És az elit elhiteltelenedésének az egyik legfontosabb oka, azt szerintem az, hogy a megküzdési stratégiája az elmúlt mondjuk 20, de 10 biztos év, mondjuk 2008 óta, az nem az volt, hogy megpróbáljuk ezeket a válságokat megoldani, és átalakítani a társadalmunkat, úgyhogy más következtetésekre jutunk, hanem megpróbálunk együtt élni ezekkel a válságokkal. Tehát megpróbálunk például együtt élni azzal, hogy amiről például a múltkori adásban is beszéltünk, hogy hát sajnos le kell bombázni Palesztinát. Senki nem mondta azt. És ez is szintén a Harris kampánynak egy nagy hibája, hogy nem álltak oda egyik oldalra se az izraeli-palesztin kérdésben, de Trumppal ellentétben, aki mondjuk azt mondta, hogy let's finish the job. Nem tudják megoldani a, nem tudom, fegyvertartás szintén. Amerikaiak 80%-a támogatja azt, hogy ha bemegy valaki egy boltban, hogy vegyen egy fegyvert, akkor kérjék el a személyét, és nézzék meg, hogy van-e Priusza. Nem tudják megoldani az egészségügynek a kérdését. És még nagyon sokat sorolhatnám, egy csomó olyan kérdés van, hogy az amerikaiak döntő többséget, tehát mondjuk több, mint a kétharmadat támogat, és 20-30 éve, és nem lehet átvinni a kongresszuson, meg a törvényhozáson. Nem tudják megoldani a problémáikat. Ez az egyik, ami miatt én szintén továbbra is azt gondolom, hogy bukásra van ítélve a birodalom. Rendkívül megosztottak. 50-50. Ugye erről volt ilyen nagyon sok érdekes ilyen hálózatos elemzés, hogy régebben, mondjuk az ilyen 80-90-es években a republikánus és demokrata pártokban nem volt frakciófegyelem, hanem különböző államok, különböző érdekek mentén össze lehetett szedni nagyon sok mindenre úgy a szavazatot, hogy mondjuk 80-20 arányban demokraták és republikánusok szavazták meg. Tehát, hogy volt olyan demokrata javaslat, ami a demokraták jelentős részének nem tetszett, és a republikánusok kis részének tetszett, és akkor átment. Ez ma már teljes mértékben kizárt. Hogyha egy ember megszegi a frakciófegyelmet, az egy vezető hír a CNN-en ma.
Ma is vannak bipartisan dílek.
Hát nagyon-nagyon ritkán.
Tehát, például az Inflation Reduction Act, ami a egyik legnagyobb jogszabály alkotása volt a Biden adminisztrációnak, az egy...
Figyelj, itt most én azt jó, meg a költségvetéshez is kellene az, hogy elszavazzák, megszavazzák. De hogy én azt mondom, hogy 15-20 éve ezelőtt az volt a norma, hogy minden törvény bipartisan supporttal megy át, és az a kérdés, hogy milyen arányban, ma pedig már ez a kivétel. És kulturális ügyekben, mondjuk most pont az abortus nem mondanám, mert a Trumpot nagyon ügyesen beleállt ebbe a kompromisszumosnak tűnő álláspontba, hogy hát hagyjuk rá az államokra, amúgy ezt tudjuk, hogy ez az államok jogai, ez a polgárjogi harc 60-as évekből származó ilyen republikánus talking point, hogy nem lehet most már a feketéket nyíltan szidni, hanem ugye eufemizmussal úgy kell megfogalmazni, hogy államokra bízzuk rá, ezek az államoknak a jogai, hogy bizonyos dolgokat eldöntsenek, szerintem az abortuszban is ez egy nagyon jól jött, de én továbbra is ezt viszonylag eufemisztikusnak tartom, de mondjuk kulturális dolgokban nem lehet párbeszédet teremteni, nem lehet kompromisszumot keresni, az amerikaiak így nagyon megosztottak, és nagyon kiélezett ez a megosztottság. Tehát, hogy rendkívül erős érzelmek választják a szomszédokat el egymástól. Rendkívül nem lehet összeegyeztetni a továbbiakban a városiak és a vidékieknek az érdekeit. Például azért, mert mondjuk más médiát fogyasztanak, ahogy te is mondtad. Tehát, hogy én ezt látom a birodalom bukásának, az okának, és ezért gondolom azt, hogy elkerülhetetlen, mert én semmilyen lépést nem láttam, tényleg mióta felnőtt vagyok, abba az irányba, hogy ezeket valahogy megoldják, abba az irányba igen, hogy együtt éljenek, hogy mondjuk például az, hogy a minden egész eltörött, ahogy már Adi Endre is mondta, itt most a igazságra gondolok, ugye nagyon emlékezetes volt a Kellyanne Conway-nek az a nyilatkozata, amikor azt hiszem, hogy CNN talán felelősségre mondták azért, hogy így még mindenki így kicsit így ébredezett a Trump 16-os győzelméből, hogy ott ugye azt mondta a győzelmi beszédébe a beiktatás után, hogy soha ennyi ember még nem volt beiktatáson, és így visszakérdeztek, hogy gyerekek, itt vannak a fotók a JFK-nek a beiktatásáról, meg az Obamáiról, meg itt, amin kétszer annyian vannak, és erre csak így azt mondták, hogy hát alternatív tények. Tehát, hogy nincsenek már tények, már abban se tudunk megegyezni, hogy mi van. Nyilván ez is a média átalakulásának, meg a kapuőrzők szerepének a megszűnéséből vezethető le, mert ugye régen azért voltak tények, mert voltak kapuőrzők, akik eldöntötték, hogy mik a tények. Most már ez gyakorlatilag egyáltalán nem létezik. És ezzel az egész arra akarok kiukadni, hogy most már szerintem ezt a két felet nem lehet újra összeegyeztetni, és ezért fogja szerintem elveszíteni az Egyesült Államok a vezető szerepét a világban. Az kérdés, hogy egy országnak megmarad-e szerintem.
Én itt szeretnék még annyit közbeszúrni, először is az államok jogai kapcsán, hogy nem a 60-as évek polgárjogi küzdelmei óta érvelnek állami jogokkal, hanem James Madison a Federalist Papers-ben 1788-ban írt először arról, hogy az államoknál kell tartani a hatásköröknek egy jelentős részét, mert közelebb vannak az embereknek. Ez az a szubszidiaritás alapvető elve, és ez része annak az intézményes kompromisszumnak, ami lehetővé tette az Egyesült Államoknak a kialakulását. Tehát ilyen értelemben ez folyamatos, ez a balanszírozás, hogy mi az a szabályozás, amit fel lehet emelni szövetségi szintre, és mi az, amit nem szabad, vagy nem kell. Egyébként egyetértek azzal, hogy egy csomó inkompetencia volt ezeknek az ügyek kapcsán az amerikai kormányzatban, de szerintem nagyon sokszor összefolyt egyébként azokkal a vállalati meg intézményi érdekekkel, amikről az előbb beszéltünk. Tehát pont ezeknek az a tanulsága, hogy nem biztos, hogy mindig a népi igényeket, vagy nem biztos, hogy mindig az átlagember érdekeit képviselték ezek a politikai aktorok.
Nem, hát és ugye pontosan azért, amiről már korábban is beszéltünk, hogy a politikai rendszer nem képviseli a népnek az akaratát. Például most csak az abortusznak a példáján, de amúgy egy csomó más, például a környezetvédelmi szabályozásnak a kapcsán is, a legfontosabb döntéseket legfelsőbb bíróság hozza, ami egy élethosszú kinevezett, senki által meg nem választott, nagyon gyenge demokratikus legitimációval rendelkező testület, ami a következő 30 évben valószínűleg egy nagyon stabil republikánus többséggel fog tudni működni.
Ha csak föl nem higítja valamelyik következő elnök.
Erről amúgy volt szó, ezt a legutóbb a FDR csinálta meg, Franklin Delano Roosevelt a 30-as évek végén, mert ott is ugyanez volt a probléma, hogy volt egy nagyon egyértelmű népakarat, az FDR-nak volt egy nagyon egyértelmű felhatalmazása, óriási többséggel megnyert választás, és nem tudott átvinni olyan dolgokat, amire volt mandátuma, azért már a legfelsőbb bíróság ezt nem engedte. És akkor beraktak négy új embert. Aztán, vagy kettőt már nem.
És mit írt a Magyar Narancsára?
Mit írt a Magyar Narancsára?
Én csak ezt szeretném megkérdezni.
Projekt 2025.
Veszélyben volt-e a demokrácia?
Így van, na, amúgy pont, tehát hogy ez nagyon igaz, hogy attól függően, hogy melyik foci csapatban focizunk, új bíró kinevezésre, a legfelsőbb bíróságra lehet. Abszolút. A demokrácia kiteljesedése. Ez persze.
Menjünk abszolút tovább. Mai második témán kapcsolódik az előző adás magyar gazdaság eredményességét átbeszélő témánkhoz, amiben áttekintettük a gazdaságunk helyzetét a környező 10 poszt-szocialista országhoz képest. Na, ehhez a témához kapcsolódik egy Harvard Business Review-ban nemrég megjelent tanulmány összefoglaló, amelynek főállítása, hogy a populista kormányok gazdasági hanyatlást és összeomlást hoznak országaikra, amihez több mint egy tucat országot vizsgáltak. Összeomlásról Magyarország esetében biztosan nem beszélhetünk, viszont megnéztem, hogy milyen adatok azok, amik problémákra utalhatnak a gazdaságunk kapcsán. Versenytársainkkal, de most csak cseh, lengyel és Szlovákiával, Romániával összehasonlítva magunkat, a leglátványosabb a termelékenységünk visszaesése volt. 2012-16 között stabil középmezőnyből az utolsó helyre estünk az egyfőre jutó termelékenységünk tekintetében, amit az elmúlt 11 év alatt nem voltunk képesek az EU átlag 73%-áról elmozdítani. Emellett a munkavállalói bérek nálunk nőttek a legkevésbé 2010 és 21 között, összesen 38%-kal, a többiek 60-70-130%-kal növelték ugyanezt euróban, azaz kevesebbet tudunk költeni, mondjuk a csehekhez képest, főleg amikor Horvátországban nyaralunk. Úgy tűnik, hogy GDP szempontból a középmezőnyben maradni úgy tudtunk, hogy a relatíve romló termelékenységünket a bérek alacsonyan tartásával ellensúlyoztuk, tehát egyrésztről a forint leértékelődésével, másrésztről a régiónk egyik legalacsonyabb munkapérköltségével és legalacsonyabb vállalati társasági adóterheivel. Na most a kutatás az ehhez hasonló gyengülő gazdasági teljesítményeket igyekszik magyarázni jobb és baloldali populista kormányok sajátosságaival, amiből én most a jobb oldalét foglalom össze, ami azt mondja, hogy először a piacbarát intézkedéseket vezetnek be adócsökkentések, de regularizáció formájában, gyors sikereket elérve, de hamar magas inflációba futnak bele, ami nálunk a magas nyomású gazdaság 16 és 19-es időszakában nem jelentkezett, 23-ban viszont megtörtént. Aztán a következő lépés a cikk szerint, hogy fiskális egyensúly helyett további költekezésbe kezdenek, ami nálunk talán abban érhető tetten, hogy 2010-hez képest, amikor harmadikak voltunk a régiós állami költések GDP arányában, 2023-ra elsők lettünk, és 2019 óta emelkedik az államháztartási hiány is. A cikk azzal folytatja, hogy konkrétan kitér Magyarországra, ahogyan Orbán aláásta a gazdasági szektor függetlenségét, randomadók a haveri alapú kinevezésekkel és gazdasági pozíciók odaadásával, ami nem kell sokat gondolkoznunk, hogy van erre példa vagy nincsen, illetve az államosítások és a szabályozás hajlítgatásával, amire pedig ott a legutóbbi VDP estés 30 milliárdos adó megfizetése alól mentesítő törvény egy példának. Számomra a cikk alapján az körvonalazódik, hogy a populizmus politikája a gazdasági teljesítményt leemeli az elsődleges fókuszból, az It's the Economist stupid érveléssel együtt belemegy abba, hogy akár csökkentse az állampolgárok relatív jövedelmét és anyagi életszínvonalát, és valamilyen egyéb rendezőelv szerint igyekezzen biztosítani a hatalmát, ami lehet például a munkanélküliség minimalizálásán keresztül a társadalmi leszakadástól való félelem felszámolása, a fenyegetésként érzékelhető tényezők határozott eltávolítása a választóktól, például a bevándorlás megállítása és a biztonságérzet megteremtése, illetve a nemzeti öntudat és büszkeség megemelése. Ezekkel nem a választók pénztárcáján keresztül elsősorban, hanem az identitáson és érzelmeink keresztül ér el politikai sikereket, és akár a gazdasági versenyképesség csökkentése is belefér. Ti hogy látjátok, mennyiben igazak a tanulmány megállapításai?
Én azt gondolom, hogy ez a tanulmány kicsit azt a hibát követné el, amit így a statisztikai modelleknél ilyen overfittingnek nevezünk. Tehát megpróbál egy koherens elméletet teremteni néhány kiragadott adatpontra, de hogyha sokkal több adatot raknánk bele, akkor valószínűleg nem működnének ezek a mintázatok. Én azt gondolom, hogy azok a dolgok, amiket például a magyar gazdaság esetében megfigyelhetünk, azok nem biztos, hogy azoknak a politikai trendeknek az ilyen közvetlen eredményei, illetve nem biztos, hogy minden esetben ugyanúgy alakulnak azoknak a politikai trendeknek a gazdasági következményei. Tehát itt azt gondolom, hogy azért ugye egy nagyon ilyen zajos elemzéssel van dolgunk, amit azt mondjuk, hogy vannak kezdeti sikerek, aztán meg van infláció, meg van kormányzati költekezés. Na most nyilván, ha ránézünk a kronológiára, akkor Magyarországon látjuk, hogy 19 után volt infláció is, meg egy másfajta deficitesebb egy államháztartás, de ugye ennek az az oka, hogy volt egy COVID-járvány, volt egy alapvetően egy háborús krízis, egy energiaárkrízis, meg utána van most egy ilyen recessziós hangulat az egész európai gazdaságban. Tehát ezek a strukturális kondíciók szerintem sokkal többet számítanak, mint hogy egy ilyen adatalapú anekdóta elemzést nézzünk a világszerte létező populista rendszereknek a működésmódjáról. Számomra ez kevésbé jó keretrendszer. Azt gondolom, hogy amúgy ez az egész populista címke, és erről már sokat beszéltünk ebben a podcastban, egy kicsit ilyen fázi, és igazából meg kellene találnunk a jó terminológiákat. Nyilván Magyarországon van egy ilyen, már korábban azt beszéltük meg, hogy igazi jobb oldalnak nevezhető rendszer. Ebben vannak különböző gazdaságpolitikai döntések. Ugye alapvetően ez sok szempontból eklektikus, tehát nem egy ideológiai gazdaságpolitika történik, hanem mindig az adott helyzethez próbálnak jó makroökonomiai, meg egyébként fiskális és monetáris beavatkozásokat meg beállításokat végezni. Tehát, hogyha erre az ilyen populizmus faktorra nézünk, akkor szerintem számomra ez legalábbis megkérdőjelezhető, vagy legalábbis kérdéses, hogy lehet ilyen általános gazdasági következményeket felrajzolni mondjuk egy jobb populizmus, vagy egy bal populizmus esetében, ami meg szintén kérdéses az, hogy ez az elemzés, ez mennyire tudja jó trendeket megfogni. Visszatérve a nagyobb kérdéshez, hogy hol tart most a magyar gazdaság, szerintem nyilvánvalóan megint csak rá kell néznünk azt, hogy milyen évtizedben élünk, milyen külső faktorok, amik itt befolyásolták az életünket, és Magyarország gazdasága hogyan közelítette meg ezt a helyzetet. Amit szerintem mi most látunk, az, hogy így kijött egy elég lelombozó növekedési adat. Ez a lelombozó növekedési adat, ez úgy tűnik, hogy egy kicsit lassabb feltápászkodást irányoz elő a következő időszakra is. Azért én tényleg remélem, hogy az európai gazdasági konjunktúra meg tud kezdődni a következő évben, és hogyha meg tud kezdődni a következő évben, akkor visszaléphetünk a növekedési pályára. Nyilvánvaló, hogy ehhez meg a megfelelő beállításokat meg kell tennünk, mind a monetáris, meg a fiskális politika szintjén is. Ami a fundamentumokat illeti, amit ugye itt az elején említettél, szerintem az a fontos kontextus, hogy valóban a magyar gazdasági növekedés, az a V4-es összehasonlításban ugye inkább munkaintenzívebb volt, és ezért a termelékenység növekedés az valamivel kisebb volt, mint a többi országban. De ezt nem szabad elfelejteni, hogy nálunk is volt 2010 és 2023 között 50% fölötti termelékenység növekedés. Amikor megnézzük a vállalkozásokat, akkor azt látjuk, hogy a kis és a középvállalkozások azok megközelítik mondjuk a visegrádi országok szintjét, vagy körülbelül ott vannak termelékenységben. Amikor viszont így a nagyvállalkozásokat nézzük, akkor ők még valamivel le vannak maradva, és összességében van azért egy látható lemaradás. EU-s összehasonlításban még nyilván ez nagyobb, minden régiós országnak van valamiféle maradása, de sokat nőtt a termelékenységünk 10x év alatt, miközben ugye majdnem, hogy 1 millió új munkavállaló bekerült a munkaerőpiacra. Tehát, hogy igazából egy teljesen másik bázison számoljuk azt a termelékenységet, és azzal együtt, hogy alacsonyabb hozzáadott értéket előállítani képes dolgozók is beléptek, azzal együtt értük el azt az 50% fölötti termelékenység növekedést. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogyha ezeket az ilyen összetételhatásokat így rendesen szétszálazzuk, akkor sokkal kevesebbet fejlődtünk, mint a környező országok a különböző szegmenseiben a munkaerőpiacnak. De az biztos, hogy egy csomó növekedés történt, viszont benne vagyunk egy nagyon nehéz helyzetben, ahol egy útkeresésben vagyunk. De nem csak, tehát az útkeresés egyik része, hogy hogyan tud a gazdaságpolitika lavírozni, hogyan tudja a jó befektetéseket megtalálni, hogy tud visszavágni azokból a projektekből, amit nem érdemes csinálni ilyen gazdasági helyzetben, hogy tud felkészülni a következő utakra. Ugye ez a 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterv is arról szól, hogy kicsit fókuszt helyezünk most így a KKV fejlesztés, ami mindig is benne volt ugye a szakpolitikai eszköztárba,
volt olyan kormány a rendszerváltás óta, ami ezt nem ígérte meg?
Na de nem mindig volt igazából az elmúlt 14 évben sem, meg az elmúlt 30 évben nagyon nem volt ugyanakkor a fókusz ezen a területen. Most kifejezetten egy felértékelődését látjuk például ennek a területnek, aminek nyilvánvalóan egy elsődleges célja a növekedés megtalálása. Akkor is, amikor ugye látjuk, hogy a magyar gazdaság egyik fontos, ugye ezt is sokszor tárgyaltuk, kiemelt motorjaként szolgáló autóipari beruházások, azok ugye egy ilyen bizonytalan kérdőjeles közegben működnek. Bizonytalan kérdőjeles közeg van az európai autóipar, meg nagy német nagyipar jövőjét tekintve, és ez az egész bizonytalanság ugye az egész kontinens növekedési számait befolyásolja. Nekünk ez most egy különösen ilyen hideg pillanat, amikor megnéztük a napokban a növekedési számokat, és a következő időszaknak meg kell találni a motorit, és keresni kell ezeket az utakat a nagy autóipari beruházások nélkül is. Nyilván nélkülük nem fog menni, hogyha nem indul be az autóipar, hogyha nem indulnak be a német ellátási láncok, akkor nagyon nehéz lesz, de nem elég oda nézni, hanem meg kell találni a kiegészítő fejlődési pontokat is, és ezért örülök, hogy most van egy ilyen KKV fókusz, meg van egy ilyen kifejezetten export támogató fókusz is a gazdaságpolitika eszköztárában, és hát bizakodó vagyok, vagy hát szerintem érdemes így bizakodva néznünk a jövőbe, de nincs könnyű helyzetben az európai gazdaság, tehát így reménykednünk kell, hogy elindulnak jó irányba a dolgok.
Andris, populizmus és gazdaság viszonya, te mit szűrtél le a cikkből, és hogy látod ezt Magyarországra igaznak?
Kezdeném a növekedéssel. Hát a növekedés azért kicsit kétségbejtő, mert mondjuk, hogy az oka az, hogy a német gazdaság van recesszióban, akitől mi függünk. És ez megint egy újabb példája annak, hogy itt konvergencia van. Tehát, hogy nem tudunk nagyon a csehektől, a románoktól, a szlovákoktól leszakadni, azért, mert ők is mind ugyanúgy a német gazdaságtól függenek elsősorban. Nyilván különböző szintjei vannak a diverzifikációnak, hogy ki mennyire függ a németektől. Elsősorban mindenki a németektől függ. Mi egy kicsit most már jobban függünk az oroszoktól, meg a kínaiaktól, mint mondjuk a lengyelek, meg a csehek, még mindig nem annyira, mint a németek, de itt nagyjából ez az ilyen hatás együttes, ami befolyásolja azt, hogy Magyarországon most ilyen növekedés hogy alakul. Oké, termelékenység. Most megkockáztatom, hogy úgy fogok hangzani, mint egy ilyen igazi neoklasszikus közgazdász, de hogy most azt szerintem tagadhatatlan, hogy azért vannak a kapitalizmusnak bizonyos játékszabályai. Ide tartozik az, hogyha csinálsz egy ilyen nagyon késhegyre menő, a legfittebbek élik csak túl gazdaságot, mint az amerikai, akkor aki ott túlél, az nagyon versenyképes lesz. Tehát, hogy, mert hogyha minden azon múlik, hogy aki a versenyben győztes, az mindent visz, akkor nyilván versenyképes vállalatok meg gazdasági struktúrák alakulnak majd ki. Ennek ugye máshol vannak költségei, tehát hogy én nem állítom azt, hogy ez lenne az ideális társadalom, de hogyha pusztán csak ezt az instrumentális logikát vizsgáljuk, és ugye ebbe a cikkben is ez van, hogy ez egy nagyon ilyen instrumentális logika szerint, tehát hogy ami azt jelenti magyarul, hogy ugye ezt a Krugman mondta, hogy a termelékenység nem minden, de hosszú távon igazából az minden, hogyha azt gondoljuk, hogy a kormánynak a feladata az, meg a gazdaságpolitikának a feladata az, hogy a termelékenységet fokozza, erre fókuszál ez a tanulmány. Ilyen szempontból közelíti meg. Most ilyen szempontból nyilván mi azért annyira nem állunk jól, mert nálunk a gazdaság egyáltalán nem erre épül, és amúgy partikulárisan Magyarországon. Tehát hogy az az érdekes, hogy megnézed, hogy 2010 óta cseheknél, lengyeleknél, szlovákoknál, nálunk, románoknál hogy változott a termelékenység, és ebbe ez az a mutató, amiben mi ugye le vagyunk maradva a többiektől, és ez azért van, mert stratégiai iparágokban nem a versenyt, hanem ezt a haveri kapitalizmust promotálja a kormány. Erről is beszéltünk a múltkor, hogy a meritokrácia nem elengedhető része egy ilyen versenygazdaságnak. Nem kell, hogy minden a meritokrácián múljon. Vannak ezen felülmutató kormányzati társadalmi célok is, de nálunk viszont kifejezetten nem ez működik, hanem lojalitás alapon vannak kiosztva a dolgok, olyan emberek kerülnek felső vezetői pozícióba, olyan emberekből lesznek rendkívül gazdag mágnások, akik amúgy így alkalmatlanak ezeknek a pozícióknak a betöltésére, és ez az egyik faktor annak, hogy a termelékenység alacsony. A másik faktora pedig ez a munkaalapú társadalom történet, aminek amúgy szerintem vannak előnyei is, meg van előnye annak, hogy 1 millió embert visszahoztunk a dolgozók közé, és én ezt egy üdvös dolognak tartom. A probléma, amire rá szeretnék mutatni, az, hogy hát olyan jelen pillanatban is, például az aksi gyárakkal, ez nem jött be, ez a húzás. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem jön be. Úgy tűnik, hogy lelassul az elektromos autók iránti kereslet a világban. Úgy tűnik, hogy ez a gazdagok hóbortja volt, és aki akart venni, annak már van gyakorlatilag. Jó, most ezt nyilván nem szó szerint kell érteni, hanem az, hogy sokkal nagyobb volt a hype ahhoz képest, mint hogy valójában mekkora kereslet elektromos autókra a világon, meg hogy hány ember tudja megengedni magának azt, hogy ne hagyományos robonomotoros, hanem elektromos autókkal utazzon. Úgyhogy igazából arra sincs kereslet, ez is, meg alapvetően az akkumulátorgyártás, meg az értékláncnak az a szakasza, amit Magyarországra hoztak, az nem egy magas termelékenységű, az nem egy nagyon tőkeintenzív, az egy nagyon munkaintenzív, meg természeti erőforrás intenzív történet, és ezért nem járul nagyon hozzá a termelékenységhez. Tehát, hogy mi járulna hozzá a termelékenységhez? Tudás alapú iparágak, ugye? Amiket viszont nem akarunk most ilyen pillanatban, vagy hát nem sikeresen próbálunk Magyarországra telepíteni. Szóval szerintem ez áll a hátterében ennek.
András, hogyha Magyarországon nőtt a termelékenység mondjuk 12 év alatt körülbelül 50-valahány százalékponttal, és bizonyos régiós szomszédainknál mondjuk ehhez képest még plusz 10-11 néhány százalékponttal. Tehát ez a különbség. Miközben nálunk egy sokkal nagyobb foglalkoztatás növekedés volt, akkor vajon mi történt a többi szegmensében a munkaerőpiacnak? Hát nyilván az, hogy Magyarországon is valószínűleg hasonló mértékben tudtak nőni egy csomó szegmensben a termelékenységek, csak közben beléptek alacsonyabb hozzáadott értékűek, és ezért alacsonyabb az átlagos termelékenység növekedésünk. Tehát én mondom, hogy nem vagyok biztos abban, hogy itt nagyon nagy különbség volt a dinamikák között. Nyilván Romániához képest igen, mert Románia egy hatalmas ilyen termelékenységi robbanást hajtott végre, de hogyha mi klasszikus pírjeinkről beszélünk itt a V4 régióban például, akkor abban már nem vagyok annyira biztos, azzal együtt, hogy nyilván mindegyik ország egy kicsit különböző helyen van, és én mondom, a legutóbbi adásban végig is beszéltük a számokat, hogy hogyan állnak egymáshoz, akár termelékenységben. Ez a meritokráciát sem szeretném teljes egészében újra játszani, mert ugye erről szólt az előző adásunk. Szóval erről szerintem van egy szofisztikált képe annak, aki ezt meghallgatja, vagy lehet, hogy kritizálna minket még egy harmadik oldalról is, de összességében annyit mondanék, hogy most sem gondolom, hogy az lenne az egyetlen oka a különbségeknek, hogy így rossz iparstratégiánk lenne, vagy rossz ilyen allokációs stratégia. Azzal egyetértek, hogy jó lenne, hogyha minél több kontextusban, minél több vállalatunkban, intézményünkben a hatékonyság előtérbe kerülne, mint szempont. És a hatékonyságot azt mindenhol keresni kell, és fejleszteni kell. Tehát, hogy a következő évtized a magyar gazdaságban, a magyar társadalomszervezésben, gazdaságszervezésben szerintem a termelékenység növelésről és a hatékonyság növelésről fog szólni. Tehát teljes mértékben egyetértek a célokkal. Az érdem felértékelődése mindig egy örvendetes fejlemény. Ugye erről beszéltünk egy kicsit Amerika kapcsán is. Múltkor végig beszéltük, hogy szerintem azért egy gazdaságot nem egy ilyen bináris haveri kapitalizmus versus érdem kapitalizmus alapon lehet, hanem sokkal szofisztikáltabb intézményeken keresztül lehet értelmezni, de az érdem felértékelődése mindig jó. Tehát ezzel egyetértek. Az, hogy hogyan fogjuk megtalálni az utunkat, szerintem ott azon kívül, hogy kiaknázunk minden lehetséges vállalkozói lehetőséget, vannak azért ilyen évtizedes strukturális dolgok, amik most nem adnak okot bizakodásra, és nagyon jó lenne, hogyha ezeket meg tudnánk kerülni. Tehát ezért reménykedek, hogy meg tud valósulni a jövő évben a növekedés, akár a 3-6-os növekedés is, amit mondanak, mert az azt jelenteni, hogy megtalálunk már ilyen új kiaknázatlan forrásokat, pont a KKV-kon keresztül, a vállalkozói lehetőségeken keresztül, de közben meg be kell látnunk, hogy most Európa kicsit keresi az útját. Elektromos autó, mondom, a Draghi riportot, hogyha elolvassuk, akkor erről is beszéltünk múltkor, akkor azért ez még mindig egy hosszú távú bet, amit ott kell tartanunk az asztalon. De hogy találjuk meg az európai versenyképességet, szerintem ez a nagy sors kérdése a következő évtizednek, amellett, hogy nekünk meg hatékonyabb és termelékenyebbe kell tennünk minden nap önmagunkat. Hogyha Európára ránézek, akkor nagyon nehéz a tőkeellátottság kérdése, nagyon nehéz, hogy egy olyan világban, ahol azért olyan alacsony kamatszintek nagyon kicsi valószínűséggel lesznek, mint amik a 2010-es években, hogyan tudjuk ezt a régiót tőkével ellátni, hogyan tudunk előrébb menni, és új lehetőségeket kiaknázni akkor, amikor egy ilyen geopolitikailag is, meg iparilag is egy ilyen bizonytalanságokkal, és talán egy kicsit eljelentéktelenedéssel szabdalt korba látszik belépni az európai gazdaság, és talán még tudunk utat találni és megfordítani, de hát nagy kérdések vannak.
A kormány látja ezt a kihívást, új gazdaságpolitikai akciót jelent meg, amit Ákos, te már említettél. A meghirdetett 21 pont nagyjából fele a munkavállalók életszínvonalát kívánja emelni, szociális támogatásokon, kedvezményes hiteleken, a minimálbér emelésén, a lakhatás szabályozásán keresztül, a másik fele a hazai KKV szektor erősítésére koncentrál, főleg hiteltámogatás formájában, részletek évvégére várhatóak. Közben bejött a harmadik negyedéves GDP adat, azt is szintén említetted már, Ákos, 0,7%-kal recesszióban van Magyarország, és ide kapcsolom azt a hírt, hogy a 21. századi intézet mérése alapján fejfej mellett állnak a Tisza párt és a Fidesz a biztos választók körében, ami számomra szintén a megélhetési helyzet és a lakosság kilátásainak, gazdasági kilátásainak romlásáról árulkodik elsősorban. Orbán Viktor október 23-ai beszédében nyílt sisakkal támadt Magyar Péterre az identitás kultúrharc fronton azzal, hogy hazárulónak bélyegezte, és a pénztárcákon keresztüli szavazatszerzés küzdelme úgy tűnik, szintén elkezdődött az életszínvonal megemelési kísérletén keresztül. Hogy látjátok, milyen esélyei vannak a kormánynak ebben a világgazdasági helyzetben, milyen politikai harcot, milyen politikai jövőképet láttok? Reális-e, hogy az olcsó munkaerő nyugvó gazdasági modellünkről elmozduljunk a magasabb életszínvonal felé?
Szerintem ez egy óriási stratégiai fordulat a kormány gazdaságpolitikájában, mert hogyha amúgy valami nem volt a politikai részének a célja, akkor az a bérek növelése. Sokat növekedtek, még amúgy a reálbérek is, a EU-s konvergenciából kifolyólag szerintem a 2010 óta Magyarországon.
Mondjuk 14-19.
Hát igen, tehát hogy a válságból való kilábalás, mondjuk a növekedés valószínűleg 14 körül volt a legnagyobb.
Még de idén is nőttek a reálbérek.
Még idén is nőttek a reálbérek, így van.
Az infláció alatt volt egy kis visszaesés, de összességében 16 óta rengeteget nőttek.
Igen, tehát hogy nőttek a reálbérek, de ez nem egy ilyen nagyon tudatos kormányzati politikának volt a következménye szerintem, hanem hogy a gazdaság általános fejlődésének volt sok szempontból a következménye, tehát mondjuk például okáért a minimálbért ugye megadóztatták, eltörölték a korábbi progresszív adórendszert, tehát ez mondjuk például csökkenti a béreket, hát a nettó béreket a nap végén. Az, hogy most ennyire erre fókuszálnak, mondjuk nézzük például a lakhatásnak a kérdését, most azért ezt mondom, mert ez az egyetlen, amihez valamennyire értek. Ugye miről szólt kormányzati lakáspolitika? Babaváró hitel, csok, tehát a családokon keresztül támogatjuk az embereket, meg ugye adókedvezmények voltak, tehát erről szólt a munkaalaputásról. Ugye azt mindenki tudta, hogy a csok meg a babaváró lényegében azt érte el nagyon sok szempontból, tehát nem a szegényeknek a lakáshoz meg ingatlanhoz jutását, hanem ez a középosztálynak szóló történet volt, aki el tud tartani 3 gyereket, aki hiába kapsz 20 millió forintot az államtól, tehát hogyha nem tudom, Budapest agglomerációjába akarsz élni, ahhoz 80 kell, tehát hogy olyanoknak szólt, akinek mondjuk volt 60. Babaváró hitelből is rengetegen második ingatlant vettek, és ezt mindenki tudta, hogy így van. Nagyon-nagyon felhajtotta igazából a nap végén az ingatlanárakat, és most úgy tűnik, hogy például a kormány is rájött, hogy az Airbnb-nek a korlátozása az egy viszonylag népszerű intézkedés, rájöttek arra, elhangzott ez a gazdasági miniszternek a szájából, hogy lakhatási válság van Magyarországon, és azt nem tudtam eldönteni, hogy most én ébredtem egy másik világba, és mi vagyunk kormányon, hogy erről van szó, vagy hogy kerülhetett ez a kormányzati politikának a fókuszába, hogy lakhatási válság van, nyilván valóban az van. Most ők is rájöttek arra, hogy egyrészt már nincs pénz, amiből osztogatni lehetne, nincs konjunktúra, amiből sok adót be lehetne szedni, érzik ezt az emberek a bőrükön, és most kénytelenek csinálni valamit ezzel a helyzettel, mert azt ők is tudják, hogy az ő hatalmuknak az elmúlt 14 évben az egyik legfontosabb alappérele volt, az Ákos által is emlegetett reálbérnövekedés. Tehát, hogy addig, amíg nőttek a reálbérek, évről évre mindenki nagyon jól élt, addig elképesztően szilárd volt a rendszer. Most egy kicsit beütött a krach, még mindig vannak azért hívők, akik azt mondják, hogy eddig jó volt, akkor örültünk, most akkor egy kicsit rosszabb, de hát ez sem a kormánynak a hibája, most meg akkor ki kell tartani mellettük, hogy megint legyen jobb világ, de természetesen ilyenkor egy kicsit mindig így elvisznek a farkasok a nyájból, hogyha nehezebb idők következnek, ezt ők is érzik, és most valami fordulatot kell találni. Ugye minimál béremelés, teljesen szembe megy a korábbi gazdasági stratégiával, ami ugye arra épült, erről beszéltünk korábban, hogy új embereket be kell vonni a munkaerőpiacba, ami nyilván akkor lehetséges, hogyha nagyon alacsonyan tartod ezt a belépési küszöböt. Meg ugye tőkét akarunk vonzani, ahhoz is ez kell, hogy szegényeket nagyon olcsón lehessen alkalmazni. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom azt, hogy mennyi fog ebből megvalósulni. Én kicsit tartok attól, hogy azért nagyon kevés, mert a következő választási ciklusig, ha be is tudnak vezetni dolgokat, nincs költségvetési mozgástérre, és amit meg tudnak csinálni, abból is a hatásait már nem fogja a választásokig érzékeltetni nagyon sok dolog. Szóval én rendkívüli módon tartok attól, hogy ez így jól hangzó ígéretek halmaza szintjén marad meg ez a dolog, annak ellenére, hogy van benne egy nagyon csomó olyan dolog, amivel én egyetértek. Tehát, hogy lakhatási válságok tematizálása, az, hogy kifejezetten az állami lakhatási támogatásokat a első lakásszerzőkre fókuszáljuk, az alternatív lakáshoz, a nem lakhatási célú, tehát, hogy a lakóingatlanok nem lakhatási célú felhasználását korlátozzuk, például én az Airbnb Budapesten, meg ehhez hasonló intézkedések, minimál béremelése szerintem nagyon-nagyon fontos lenne a magyar társadalomnak, mert nem lehet annyiból megérni, amennyi most a minimálbér Magyarországon, nem Budapesten, hanem egy közepes méretű településen is nagyon nehéz már, ahol az ember nem saját tulajdon ingatlanban lakik, hanem mondjuk lakbért kell fizetni belőle. Szóval szerintem vannak benne olyan dolgok, amik mind közgazdászként, mind amúgy emberként, baloldaliként én azt gondolom, hogy létjogosultsággal bírnak. Tartok tőle, hogy ezek az ígéretek szintjén fognak megmaradni most még a választásokig.
És a szociális, meg lakhatási kérdésekről szólva, szerintem ez nem olyan hirtelen vagy meglepő módon alakult ki abból a szempontból, hogy a kormány gazdaság és társadalom politikájának mindig is volt egy olyan eleme, hogy a széles családok és dolgozók széles rétegeinek elérhetővé tegyen bizonyos szociális jutatásokat, meg bizonyos hasznait a megtermelt gazdasági növekedésnek, azt szétterítse valamilyen irányított programok keretében is a társadalomban. Ugye ilyen szerintem egyik pillérének nevezhető a kormányzati gazdaságpolitikának az a rezsihez kapcsolódó szabályozás, meg a rezsicsökkentésnek a politikája. Tehát ehhez képest most bejön egy új terület, mint egy tematika, de azzal együtt, hogy új tematika van, szerintem maga a filozófia az nem újdonság.
Bocs, itt hagyd szúrjak egyet közben, mert ez egy nagyon jó példa, amit mondtál, rezsicsökkentés. Ugye itt is az pontosan ugyanez a sztori játszódott le, csak kicsiben. Ugye a rezsicsökkentésre is az volt, hogy az egy rászorultságra való tekintet nélküli program volt, tehát hogy a gazdagok medence fűtését is ugyanannyival, sőt, ugye arányaiban többel támogatta a kormány, mint a panellak.
Arányaiban ugyanannyival nominálisan többel.
Nominálisan, jó, mindegy. Tehát, hogy ugyanúgy támogatta a medencefűtést, mint a panellakásoknak a fűtését. És amikor beütött a gázárkrach, akkor hirtelen ők is rájöttek, hogy ja, igazából csak az, hogy ez igazságos, meg fenntartható legyen, csak annyit kell csinálni, hogy az átlagfogyasztási korlátozzuk a támogatott mennyiséget, és mindjárt fenntartható, és sokkal igazságosabb ez az egész történet.
Hát ez egy olyan politikai intézkedés volt, ami addig volt fenntartható, és utána meg másik formában volt fenntartható. Nyilván mindig van egy komplex társadalompolitikai, meg gazdaságpolitikai megfontolás emögött, és én azt gondolom, hogy ezért ez a fajta új jobboldali gazdasági politikai gondolkodás, amit egyébként ez a kormányzat is fél, ez pont arról szól, hogy mer hozzányúlni ugye eklektikus eszközökhöz, hogy nem feltétlenül egy ilyen klasszikusan konzervatív vagy libertárius dobozba csomagolható jobboldali gazdaságpolitikai eszköztárral bír, hanem részben alkalmazza ezeket a klasszikus jobboldali növekedésbarát, üzletbarát eszközöket, adócsökkentési eszközöket, de bizonyos területeken meg más dolgokhoz nyúl, ahhoz, hogy a társadalmi konszenzust fenntartsa, ahhoz, hogy szélesebb rétegek számára tudjon jólétet teremteni, vagy gyorsabban, proaktívabban tudjon megteremteni valamilyen hozzáférést rétegek számára. Ugye ezek mindig vannak átváltásai, mindig minden beavatkozásnak van valami ára, ami valahol máshol megjelenik a gazdaságban, de és akkor ez erről a művészetről szól, hogy hogyan lehet balanszírozni az egymással szembe kerülő hatásokat. Én azt gondolom, hogy ez nem egy újdonság, szerintem itt most van egy érzékelt téma, hogy az elmúlt éveknek a fejleményeként ez egy felértékelődő ügy, és ezért a lakhatással lehet foglalkozni szakpolitikai szempontból. Visszatérve a nagy képre, meg szerintem igazából a nagy kérdés pedig pontosan az lesz, hogy tud-e ez a politika, meg tud-e összességében a gazdaság a következő időszakban úgy működni, hogy a fogyasztás egy picit meglódul ezeken az intézkedéseken keresztül, tehát kap egy extra lendületet ahhoz képest, ahogyan alapból állna helyre, hogyha jó esetben ugye itt az európai gazdasági növekedés is beindul. Miközben szerintem ez egy óvatos politika egyébként abból a szempontból, hogy nem fogunk modellt váltani, tehát mi nem fogjuk azt mondani, hogy így az export versenyképességünk rovására menjen. Ez látszik is a 21 pontos gazdaságpolitikai akcióprogramnak a többi részéből, itt mégiscsak azért a KKV versenyképesség, export versenyképesség is fókuszba kerül. Tehát szerintem itt nem arról van szó, hogy egy ilyen radikális átpozícionálódásról lenne szó, és a kormány azt kezdené elcsinálni, amit eddig az ellenzék mondott, hanem arról van szó, hogy balanszolunk az alapvető framework, meg az alapvető filozófia megtartásával, ami alapvetően azért egy ilyen munkahelybarát, exportbarát, versenyképességre épít, de ezen belül meg szeretne újabb ilyen potmétereket átállítani ahhoz, hogy adott esetben egy kicsit belső fogyasztásból is, meg egy kicsit gyorsulva tudjon működni a történet akkor is, amikor ugye még ilyen bizonytalan helyzetben van az európai gazdaság. Ez nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas helyzet, csak ugye nem örülünk neki, hogy ennyire izgalmas a helyzet, mert nyilván ez azért ilyen izgalmas, mert ugye a német gazdaság, meg az egész európai gazdaság bizonytalanságai miatt még most nem tudjuk, hogy pontosan mi milyen gyorsan tud elkezdeni növekedni vagy javulni. A minimálbér emelésről akartam még beszélni egy mondatot. Ugye a minimálbér emelés sem egy olyan dolog, ami új lenne a paletten. Tehát ez folyamatosan napirenden lévő kérdés, szerintem újra és újra megtárgyalódik. Egyébként a miniszterelnök nemrégiben meg is osztotta valamilyen közösségi médiás tartalomban ezzel kapcsolatban filozófiáját, hogy ő ugye mindig a munkáltatókat és a munkavállalók képviselőit hagyja megalkudni, és igazából ilyen monitorozó, meg ilyen rásegítő szerepet vállal a kormányzat, de az a filozófia, hogy olyan alkuk alakuljanak ki, amik így a két nagy érdekcsoportnak a szempontjait azt jól tudják érvényesíteni, tehát itt valamilyen balanszot keres a gazdaságpolitika, a munkahelyek megtartása, meg az ipari kibocsátásnak a fejlesztése, illetve a minél hamarabbi bérnövekedés mellett. Szerintem egyébként úgy helyes megfogalmazni az egészet, hogy ebben a politikában, ebben az ilyen tényleg ilyen több helyre merni, nyúlni merő, és kicsit eklektikusabb, nem pedig egy konkrét eszközhöz, vagy eszköztárhoz ragaszkodó gazdaságpolitikában a cél az nem az, hogy akkor most így növeljünk minimálbért, vagy úgy növeljünk minimálbért, hanem a bérnövekedés forrásainak megtalálása, hiszen az nyilván a politika stabilitásnak is, meg a társadalmi elégedettségnek is az egyik forrása, ez minden politikusnak fontos kell, hogy legyen. Tehát ez mindig fontos, a bérnövekedés a cél, és vannak olyan időszakok, hogy 0%-os kamatszint melletti nagy növekedési konjunktúra a 10-es évek második felében, az lehetővé tette, hogy ezt elsősorban a növekedésnek a melléktermékeként realizáljuk. Más időszakokban meg kell egy ilyen potméter átállítás, meg valamilyen aktív eszköznek a bedobása adott esetben. Szerintem azért az alapvető keret szerintem nem változott.
Legyen ez a zárszó mára. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a mai adás alkalmával is. Hamarosan jelentkezünk, addig is jó politizálást, vitatkozást. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!